Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Király Eszter írót, mentálhigiénész szakembert. Szervusz Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Vanda, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Adáson kívül mondtam, hogy én nagyon szeretem olvasgatni a te gondolataidat, írásaidat, és nem is indíthatjuk mással ezt a beszélgetést egyébként, mint egy olyan idézettel, amit nálad találtam, de hogy ez egy iszonyatosan fontos gondolat, és ez olyan jó lenne, hogyha nagyon sokan a magukévá tennék. Azt találtam, hogy az eljövendő társad megérdemli, hogy egy rendben lévő embert adj neki ajándékba. Hogy innen indul minden, hogy én mennyire vagyok rendben, és aztán, hogy hogyan tudom az életem egyéb dolgait menedzselni. Ugye te rengeteget foglalkozol párkapcsolati, házassági, családi vonatkozású kérdésekkel, és hogy ennek mind alapja egyébként ez. Szerintem, hogy az egyén hogy van, és akkor ahhoz képest, hogy tud funkcionálni az élet többi területén.
Így van, ez az önismeretünkkel kezdődik. És hogyha az nincsen, tehát hogyha én magamat nem ismerem, ha én nem tudom, hogy ki vagyok, és merre tartok, akkor nem tudom, hogy mi kik vagyunk, és mi ketten merre tartunk. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy először saját magamra lássak, saját magamat egy kicsit távolabbról tudjam szemlélni, a családi mintáimat is távolabbról tudjam szemlélni, hogy mi az, ami nekem le kell szakítanom magam, amit le kell választanom magamról, de először azokat közel kell engednem, azokat a traumákat, azokat a sebződéseket, azokkal nekem szembe kell néznem, meg kell dolgoznom, ugye azokat a traumákat, azokat a sebződéseket integrálnom kell, és így gyakorlatilag ezzel gazdagodva, mert azért ez egy mindenképpen egy lélekbeli gazdagodást jelent, ugye így tudok egészséges lélekkel tovább élni a múltban szerzett sérüléseim után.
A múlt sérüléseivel kapcsolatosan pont a gyerekkor jutott eszembe, hogy ezért nagyon sokan azt a fajta traumát viszik és sérüléseket tovább, amit ugye gyermekkorban szereztek. Nehéz úgy jó felnőttnek lenni, és akkor idézőjelben mondom, hogy jó felnőttnek lenni, hogy ugye nem mindig van jó minta az ember előtt, hogy az úgy hogy néz ki. Hogy is kellene kinézni, hogy is kellene működni. És én azt látom sok esetben, hogy már akkor próbáljuk a ház alá tenni az alapot, amikor már áll. Hát az úgy nem egy egyszerű történet.
Igen, hát az önbecsülésnek az alapjait az gyermekkorban kellene, ugye? Tehát milyen jó lenne, hogyha mindenkinek jutna egy olyan szeretetteljes érzelmi közeg, egy olyan családi közeg, ahol hisznek bennünk, ahol látnak minket, ahol nem láthatatlanok vagyunk, ahol kimondhatjuk gyerekként is, amit érzünk, megnyilvánulhatunk, meghallják a hangunkat, ugye? Ez már ott kezdődik csecsemőkorban, amikor ahogy Rasburg Jenő mondja, hogy a gyerek nagyon hamar megtanulja, hogy van-e értelme megszólítani a világot. Hagyják-e a csecsemőket sírni például, ugye ez az egész itt kezdődik, hogy meghallják-e a hangomat, és tulajdonképpen végig így kellene, ezt kellene éreznem egy egészséges családi közegben, hogy én megnyilvánulhatok, és hogyha én megnyilvánulhatok, ha azokat én érvényre juttathatom, ha azokat meghallják, ha azokra érzelmi választ mutatnak, hogy itt vagyok, jelen vagyok, foglalkozom a problémáddal, illetve hogy megtanulom azt, hogy én ezáltal ugye meg tudom tanulni, hogy én érvényes vagyok, szerethető vagyok, szeretetre alkalmas vagyok. Ugye ez lenne az egészséges értelemben, mert családi közeg, de ez nem mindenkinek jut osztályrészülés, ez nem azt jelenti, hogy nem tudok egészséges kapcsolatokat létesíteni, hogyha nekem sebzett családi mintáim vannak. Tehát ahogy az előbb fogalmaztam, tulajdonképpen hosszú, sokszor fáradtságos munka, sokan belesekedzenek, sokan hárítják ezt, inkább távolítják saját maguktól, inkább jobb nem szembenézni, nem a lelkük mélyére ásni, és jobb nem szembenézni ugye a saját sebződéseikkel, és úgy próbálnak meg hit kapcsolatban létezni, hogy gyakorlatilag ezt az önmunkát nem végzik el.
És azt várják a másiktól, hogy helyettük elvégezze ezt a szeretett lapátoló munkát. Én ezt valahogy mindig úgy hívom, hogy van egy ilyen hordó, ami lehet, hogy lyukas, és az ember rakja bele a másik, ugye a bátorítást, a szeretetet, az elismerést, de ott kifolyik ez a történet a másiknál.
Meg ha nincsen egy megdolgozott önismereti munkám, ha nincs meg ez az önmunkám, akkor tulajdonképpen olyan embereket fogok behívni az életembe, akikkel ismételhetem az eredeti traumámat, ez az egyik, vagy egy ugyanolyan bántalmazó, szeretetlen, érzelmileg távolságtartó partnert fogok választani, mint amihez én hozzászoktam, ugye, amire én rátanultam, vagy pedig éppen a hiányaimat fogom pótolni a partneremmel. Például egy, mondjuk a partneremből egy olyan anyaképet fogok formálni, kialakítani, hogyha ő arra kompatibilis, vagy apaképet, ugye erről is beszélhetünk, aki nekem pótolja ugye azt az egykori meleg szeretetteljes közeget, ami nem volt, ugye? Tehát olyan partnert szeretnék, ami ennek mondjuk a anyámnak lennie kellett volna, és ez meg is történik, és gyorsan belecsúsznak ezek a kapcsolatok egy ilyen szülő-gyerek dinamikába.
A hozott dolgokról beszélgetünk, engem azok a dolgok is érdekelnek, amiket te hoztál. Tehát, hogy egy szakembernek mi a motivációja, mire szeretne tanítani, rámutatni, miben szeretne segíteni. Azért ugye az íróság és a mentálhigiéni szakember látszólag távol áll egymástól, de hogy egyébként meg nagyon is nem.
Igen, én azért itt elmondom, itt ebben a műsorban, de nem csak itt ebben a műsorban mondtam már, hogy én nagyon szeretnék írni. Tehát csak az hogy én, nekem csak az írással kelljen foglalkoznom, erre én nagyon vágyom, hogy nekem legyen egy olyan nyugodt időszakom egyszer, egy olyan közegem, egy olyan lenyugodott állapotom, amiben nekem nem kell folyton a tennivalókkal, és azzal foglalkozni, hogy nekem mi dolgom lenne még ezen a világon, hanem csak az lenne a dolgom, hogy én írjak. Azért ez nekem nagyon hiányzik, és ez még azért itt van, és én azért is használom ezt, mert tudom, hogy azért az íróságtól én távol vagyok, tehát azért ez nem itt kezdődik, de én mégiscsak ezt egy ilyen önbeteljesítő folyamatnak látom, hogyha én ezt itt kimondom, akkor én egyszer leülök majd a Balatonparti lakásomba az ablak elé, és én elkezdek majd szépen ebben a flow érzésben elkezdeni írni.
Ha nem csak az írás nézzük, hanem mondjuk a mentálhigiénés területet is, ugye nagyon sok embernek tudsz te egyénileg is segíteni, tehát lehet hozzád menni, hogyha valakinek elakadása van, vagy csak fejlődni szeretne. Mit látsz, mivel érkeznek legtöbben az emberek? Mi érdekel bennünket most a világon, magunkkal kapcsolatban legjobban?
Ugye nagyon érdekes, hogy az embereket leginkább az érdekli, hogy hogyan lehet boldog párkapcsolatban élni. És azért ez nagyon sokszor ez egy téves út, ez egy téves mesdje, mert itt, amiről beszélgettünk itt az adás elején, ez pont önmagammal kezdődik. Tehát ugye nagyon sokan ráébrednek arra, hogy nem elég. Leülnek, és nagyon érdekes, hogy elkezdenek például a partnerükről beszélni. Tehát ott már egyértelműen látjuk, hogy egy függőségről beszél, egy társfüggőségről, egy olyan állapotról, amiben ő önmagát teljesen félretéve létezik, ő maga igényeit, szükségleteit teljesen alárendelheti a másiknak, és abban látja a saját kapcsolatának a javulását, hogy majd a párja megváltozik. És tulajdonképpen nagyon fájdalmas, de egyben katartikus érzés ráébredni, hogy de hát itt én vagyok az, aki nem húz határokat, vagy én vagyok az, aki nem mond nemet, vagy én vagyok az, aki belesimult túlságosan másiknak a rendszerébe, a szokásaiba. Én vagyok az, akinek a kedve, a jólléte, a komfortja gyakorlatilag a másikétől függ. Én azt sem tudom, hogy én már ki vagyok. Tehát ugye ez az, ami itt egy nagyon fontos megmunkálni való, és egy fontos felismerésre kerülő tény, hogy igen, először önmagamat, tehát a saját lelkemnek a rendbetételével kezdődik a boldog párkapcsolat. Hát ez az, amivel leginkább, illetve azért nagyon-nagyon érdekes módon ismétlődnek ezek a dinamikák, például egy önfeláldozó személynek a kompatibilitása egy feljogosítottal nagyon gyakran megjelenik, nagyon-nagyon sokszor megjelenik ugye ez a dinamika, hogy van egy teljesen passzív szereplő, aki azt csinál, amit akar, a pár párkapcsolatban, aki teljesen feljogosítottan éli az életét, és a másik önfeláldozó módon gyakorlatilag ugyanez önmagát félretéve szolgálatkészen, egy túlzott szolgálatkészséggel, egy túlzott áldozatkészséggel veszi körül a másikat. Ugye ezek nagyon érdekesen ismétlődnek, hogy mondjuk egy önfeláldozó személy először ugye a túlteljesítő, mondjuk egyik kapcsolatban egy túlteljesítő, a másikban meg lehet, hogy ő a passzív szereplő, aki fürdőzik abban, hogy végre őről gondoskodnak. Nagyon érdekesek azért ezek az esetek, esettanulmányok, ezen rengeteget lehetne még beszélni.
Mit adott a te saját személyiségedhez az a sok minden, amit te láttál, tapasztaltál, megismertél, akár a kliensek által, akár a tanulmányaid által? Te magad hogyan változtál személyiségedben?
Ugye nagyon fontos azt elmondani, hogy amikor én leülök a székembe, és azt hozzáteszem, hogy nagyon fontos, hogy a székembe, tehát az nem változhat, ugye? Mert amikor mondjuk a kliensem oda akar ülni, akkor az olyan nincsen, ugye? Amikor én oda leülök a székembe, akkor én teljességgel félreteszem önmagamat. Tehát megérkezem tulajdonképpen egy olyan értő figyelembe, amiben abban azon a napon, vagy azokban az órákban semmi másról nem szól az én jelenlétem, mint arról, hogy én tulajdonképpen együtt lélegzem azzal az emberrel. És ugye ez az állapot, ez ad egy olyan endorfint, egy olyan öröm áramlatot, egy olyan dopamin löketet, amit hát ki kell mondanunk, hogy tulajdonképpen egy olyan lelki immunerősítő hatása van ennek, amiben tulajdonképpen van egy szárnyalás. Egy segítő ember nem beteg, ugye? Tehát ő szárnyal, és ő benne van ezekben a endorfin áramlatokban, ami nem azt jelenti, most próbáltam egy kicsit ugye kisarkítva ezt itt megfogalmazni, de biztosan érted, hogy miről beszélek. És ebben a segítésben ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És ugyanúgy nem mondom, hogy nekem is nem csordul ki néha a könny a szememből, de ugye természetesen ezt én nem tehetem meg, tehát nem lehetek én ott egy ilyen, tehát én nem a barátja vagyok, ugye ott a kliensemnek, aki ott együtt sír, meg együtt szomorkodik vele, inkább azt szoktam mondani, hogy egy vászon vagyok, egy vetítő vászon, amin le van vetítve az ő filmje, és ő azt végignézheti, és én ott objektív szemlélőként vagyok jelen. De ezek nekem nagyon-nagyon sokat adnak, és valóban megtanítottak erre az értő figyelemre, aminek a végén valóban ott van a másiknak az átölelő hálája, hogy itt van valaki, aki segíteni tud neki.
De hogy ez az értő figyelem valamilyen formában szerintem biztos, hogy benned volt akár gyermekkortól kezdve is. Ez nem a tanulmányoknak az eredménye sok esetben, hanem a személyiséged része.
Így van. Én mindig szoktam mondani, hogy de hát tudjátok, hogy én egy empata vagyok, ugye szoktam mondani a családomnak, ugye, és tudjuk, igen, tehát, hogy ezeket már így, mert amikor mondjuk én végignézek egy filmet, én ezt százszoros átéléssel nézem végig. Tehát, hogy olyan minden egyes képkockáját gyakorlatilag átélem, és integrálom, és megjegyzem, és emlékszem az érzésekre, ugye, amit kiváltanak belőlem ezek a képkockák. Úgyhogy ezek valóban ott vannak, és igen, tehát azért ezeket már korábban is lehetett érezni, ezeket tehát az empatikus megnyilvánulásaimnak a hozadékai voltak például az, hogy azért nekem is meg kellett tanulnom határokat szabni barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel, hogy hol van ez a határ, amikor én, tehát, hogy én itt ne legyek vetítővászon, ugye, hanem én a magánéletemben én ne egy olyan ilyen kút legyek, ugye, ahova oda járnak az emberek inni, aztán amikor jól laktak, akkor elmennek és távoznak, tehát hogy a kölcsönösséget és a viszonosságot, ami ugye a rend, a szeretett kapcsolatoknak a rendje, azért nagyon-nagyon fontos munkával én magam is beépítettem a saját életembe a segítő munkámban, viszont igenis legyek kút, ugye, aki, ahol tényleg én segíteni tudok.
De mennyire nehéz akár szakemberként is az embernek ezen az úton mennie, és mondjuk nemet mondani, megtanulni a nemet mondani, meg megtanulni, kihelyezni a határokat, meg a korlátokat, és hogyan reagál erre a saját környezete, mert azért nem ugyanaz egy klienssel beszélgetni, mint mondjuk az embernek a, nem tudom, legközelebbi családtagjaival ezt megértetni.
Igen, azért nekem is, miközben beszéltél, most itt mindenféle emlékbe ugrott itt a saját édesanyámmal, a testvéremmel, hogy mennyire meg kellett nekem küzdeni azt, hogy én érvényes vagyok, erős vagyok. Tehát hozzáteszem azt, ami nem látszik rajtam, koraszülöttként jöttem világra, és az édesanyámnak ez a folyamatos túlféltő, túlragaszkodó, túlkapaszkodó magatartása vett körül, ugye merő szeretetből, azért, hogy ne sérüljek, hogy ő magára is gondol. Ilyenkor egy anya, hogy ő neki ne kelljen ugye újra átélni azokat a félelmeket, hogy akkor most én életben maradok, vagy sem. És aztán mindvégig ez a túlféltő, túlragaszkodó. Legalábbis a gyerekkoromra gondolok, azért ez ott jelen volt. Jaj, ne menj oda, ugye te ezt ne kezd el. Jaj, ezt inkább ne, mert ez veszélyes. Ugye, és ahogy szoktuk mondani, tehát a világ egy nagy veszélyes hely, és valóban, tehát volt egy ilyen bátortalanságom gyerekként, amit azért nagyon-nagyon fontos volt leküzdeni, és azért ezek a én részek, az, hogy én erős vagyok, hogy én önálló vagyok, hogy autonóm vagyok, hogy én meglépem, megcsinálom, megküzdöm, bebizonyítom, hogy igenis nézzétek, lássátok, megtettem. Azért ezek évekbe teltek, hogy én ezt meg tudtam mutatni, és ugye most már azért így, hát már azért így három gyerekkel ugye a hátam mögött, azért ezek nagyon érdekesen szépen itt vannak, hogy igen, a hiszünk benned, persze. Tehát most már úgy jelenik meg a kommunikáció, hogy persze csináld.
Most már erős vagy? A szemükben?
Én azt gondolom, hogy igen, de azért még azért ott van a nagyon-nagyon érdekes, ugye, mert az édesanyámmal a kapcsolat az még a mai napig olyan, hogy ő 80 éves korom már ugye túl van, de még mindig ugye ő a szülő, én vagyok a gyerek. Tehát, hogy ez itt nálunk soha nem volt semmilyen olyan szerepcsere, amiben én nekem az én szüleimet mondjuk valaha is terelgetnem kellett volna, vagy őróluk. Tehát a mai napig ők teljesen önellátók, és erre nagyon büszkék vagyunk a testvéremmel, hogy ők megoldják még most is. Tehát azért hiszem azt, hogy a demenciáról, hogyha most általánosságban beszélünk, azért erőteljesen összefüggésben van azzal, hogy a szülőket mennyire kímélik meg az erőfeszítésektől, és én azt gondolom, hogy igenis az időszülőknek is, amit még meg tudnak tenni, amit még el tudnak intézni, és mondjuk erejük határán vannak, akkor ezt igenis tegyék meg, és ők ilyenek, hogy mi ezt még intézzük meg, mi ezt csináljuk.
Említetted az előbb, hogy milyen kapcsolatod az édesanyáddal, nekem meg az jutott eszembe, és azt is mondtad az előbb, hogy van három gyermeked, hogy ehhez képest milyen édesanya, vagy milyen instrukciókat, milyen tanácsokat, vagy túlféltés mondjuk megvolt-e benned is emiatt, hogy ugye ezt láttad? Vagy egyáltalán hogyan tudtál anyaként mondjuk így funkcionálni, hogy volt egy ilyen mintát, hogy azért féltettek téged, hogy ne legyen semmi bajod?
Nagyon érdekes ugye a három gyerekemhez fűződő viszonyom, mert az első gyereknél, aki most már 28 gyerek, hát 28 éves, tehát felnőtt férfiról beszélünk.
Egy édesanyának mindig gyerek marad a gyereke.
Egészséges értelemben, igen. Tehát ott mindent, a tankönyvek szerint, ugye Dr. Spock, tehát most 90-es évekről beszélünk, és ott még ott a könyvekből, hogy akkor hány milliliter, és akkor megmérni őt, hogy akkor megfelelően gyarapszik el, stb. És ott még azért ez, hogy inkább szülő vagyok, tehát ez a nem anya vagyok, hanem szülő, és teljesítek, tehát ott azért feladatot kellett teljesíteni, azt éreztem, és meg akartam felelni, és aztán utána azért ezt így szépen el tudtam engedni, mikor már megjelentek ezek a visszajelzések tőle, az első mosoly, ugye, amit itt rám ragyogtatott, és az már ott, az ott nagyon szép volt, és aztán utána ez szépen fokozatosan így le tudott csökkenni, és a harmadik gyerekemnél meg már teljesen ösztönösen, tehát úgy, ahogyan én gondoltam, ott a hordozókendő, ugye a sok testközelség, a bőr-bőr kontakt, ahogyan én azt éreztem, azt úgy csináltam. És azért ezek nagyon, a túlféltés és a túlkapaszkodást, azt teljességgel meg tudtam fordítani egyébként. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert tudom, hogy nekem mennyire fullasztó volt, és azt gondolom, hogy mind a három gyerekem nagyon önálló, és nagyon-nagyon korán már önállóak voltak, és ezeket nem úgy hoztam létre, hogy ők, hogy én nem segítettem nekik, hanem tulajdonképpen ők maguk váltak ilyen autonóm szabad emberekké.
Most eszembe jutott az a vicc a cumival kapcsolatban, hogy az első gyereknél még másikat veszel a boltba, vagy lefertőtlenített másodiknál ugye már csak lemosod, a harmadikat meg a kutya szájából veszi ki a gyerek, tehát hogy ezek azért vicces, de hogy mutatja, hogy az ember bele tud jönni azért ebbe, vagy úgy bele tudja magát engedni ezekbe a dolgokba.
Hát, és az első gyereknél, amikor jön a anyukám, az anyósom, a keresztanyám, a nővérem, ugye a női csapat, ugye mindenki mást mond, ezt így kell csinálni, ezt a cipőt kell hordani, ezt a típusú gyerekruha kollekciót kell megvenni, és akkor hol vagyok én, akkor hol van az én saját, hol van az én saját szempontom, és tulajdonképpen még a elején ugye elvész, én is elvesztem ugye ebben a kaotikus rendszerben, hogy mindenki meg akarta mondani nekem, hogy mit csináljak, de egyébként akkor mondhatni, hogy én sokkal alkalmazkodókészebb voltam, sokkal simulékonyabb, de ezáltal szorongóbb is. Tehát nagyon érdekes, ugye, ahogyan fejlődik, gazdagodik a személyiség, és ahogy megdolgozzuk a múltbeli traumáinkat, hogy tesszük le ugye ezt a fajta túlzott alkalmazkodó készséget, és hogyan válunk tényleg lélekben szabadabbá, hogy ki tudjuk mondani, hogy már nem kell bizonygatnom senkinek, ugye, hogy én ki vagyok, vagy mennyit érek, vagy nem kell megfelelnem azért, hogy szeressenek, vagy elfogadjanak.
Ez egy nagyon hosszú út, amíg az ember eljut idáig szerintem sok esetben.
Igen, és göröngyös. És aki ezen végigment, ugye azt tudja, miről beszélek.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.